Hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ország csak nem valamennyi kormányablaka nyitva tart szombaton és vasárnap, hogy személyi okmányának hiánya miatt senki ne maradjon le az országgyűlési választásról. Közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában. György István hangsúlyozta, a kormányablakokban ezen a két napon kizárólag személyi okmányok ügyintézésére lesz lehetőség, ami vonatkozik arra is, ha valaki nem találja a személyi igazolványát, és nem áll rendelkezésére útlevél vagy jogosítvány sem. Ebben az esetben az ügyfél ideiglenes személyi igazolványt tud készítetni, amellyel részt tud venni a választáson. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a személyi igazolványon kívül lakcímkártyát is ki tudnak állítani a kormányablakban azok számára, akik ezt igénylik. 3 nappal a választás előtt ez egy komoly beismerés, lehullott a lepel, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában csütörtökön, arra reagálva, hogy egy kiszivárgott hangfelvételen Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy nagy háború lesz. Ők is tudják, amit mi már hónapok, évek óta mondunk, hogy Európa háborúra készül, és ebből háború lesz, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, ebből kell Magyarországnak kimaradnia. A kormányfő hangsúlyozta, az a kérdés és az a választás tétje is, hogy ki tudja kívül tartani Magyarországot ezen a készülődő háborún. Szerintem mi vagyunk erre képesek, mert a Fidesz a biztos választás, mondta Orbán Viktor a videóban. A Fidesz-KDNP politikai közössége a polgárokkal összefogva Debrecent az elmúlt 28 évben Európa egyik legmeghatározóbb városává, Magyarország legbiztonságosabb városává, a kormány gazdasági stratégiájának köszönhetően pedig az ország egyik legerősebb gazdaságával rendelkező városává tette. Jelentette ki a város polgármestere a kormánypártok debreceni választási nagygyűlésén csütörtökön. Pap László emlékeztetett rá, az elmúlt években megsokszorozták a város vagyonát, és felidézte, hogy az elmúlt napokban született döntés alapján a debreceni gyárban gyártott BMW autó lett az év autója 2026-ban világszerte. Van tehát okunk arra, hogy büszkék legyünk Debrecen teljesítményére. Nem véletlenül fáj a Tisza fog a Debrecenre, de innen üzenjük, hogy nem adjuk, jelentette ki a polgármester. Mi nemzeti egységet hirdetünk, és az előttünk álló nagy európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni, mondta videójában a miniszterelnök pénteken. Vasárnap választunk, nem csak kormányt, sorsot a hazának. Jelentette ki videójában a miniszterelnök, aki emlékeztetett, 16 év alatt stabil országot építettünk együtt. Hazaküldtük az IMF-et, 1 millió új munkahelyet hoztunk létre. Bevezettük a 13. és 14. havi nyugdíjat. Kerítést építettünk és megállítottuk a migrációt, sorolta a kormányfő. Mindezt, amit együtt felépítettünk, most elveszíthetjük, figyelmeztetett Orbán Viktor, hozzátette. A világban dúló háborúk mellett energia és pénzügyi háborúk kopogtatnak Magyarország kapuján, ellenfeleink pedig semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat. A miniszterelnök úgy fogalmazott, idehozták a külföldi titkosszolgálatokat, és koholt vádakkal már most választási csalást kiáltanak. Tüntetést és balhét szerveznek már most. Ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését, kijelentette. Ez nem a széthúzás, a harag és nem a gyűlölködés ideje. Ők nemzeti egységet hirdetnek. Arra kérte a videó nézőit, mondják el ismerőseiknek, mi a választás valódi tétje. Orbán Viktor mindenkit arra kért, mozgósítson a kormánypártok mellett. Végül az időjárásról. Nyugat felől vastagodó frontális felhőzet érkezik, és halad kelet felé, miközben a Nyugat-Dunántúlon helyenként gyenge eső, zápor is előfordulhat belőle. A keleti észak-keleti tájakon tovább szakadozik a felhőzet, napközben még a vékonyabb fátyol felhőzet mellett napos, gomoly felhős idő várható. Az észak-keleti, keleti szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet napközben 7 és 14 fok között valószínű, késő estére 1 és 8 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Nem jött levél, nem jött csomag, csak egy álom érkezett. Az ablakból csak integet, szebb jövőt neked. Előre bátran a hegyre fel, ami volt, az már nem kell. Előttem minden felragyog, és mindent itt hagyok. Én vagyok a híd, a túlsó part, az elveszett idő, ami meg lesz majd. Átkozott a szó, ami téged hív, megáldok rajtad kívül mindenki. A múltat végleg eltöröl, kifordul sarkából a föld, hazudj az égre csillagot, egy borzasztó nagyot. Előre bátran a hegyre fel, ami volt, az már nem kell. Magasra dob, magasra dob, de tudja senki, hol vagyok. Én vagyok a híd, a túlsó part, az elveszett idő, ami meg lesz majd. Átkozott a szó, ami téged hív, megáldok rajtad kívül mindenki. Én vagyok a híd, a túlsó part, az elveszett idő, ami meg lesz majd. Átkozott a szó, ami téged hív, megáldok rajtad kívül mindenki. Nem jött levél, nem jött csomag, csak egy álom érkezett. Az ablakból csak integet, szebb jövőt neked. Előre bátran a hegyre fel, ami volt, az már nem kell. Magasra dob, magasra dob, ne tudja senki, hol vagyok. Én vagyok a híd, a túlsó part, az elveszett idő, ami meg lesz majd. Átkozott a szó, ami téged hív, megáldok rajtad kívül mindenki.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a február 20-ai összeállításunkat, amelyben bemutattuk a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Bakancsot fel elnevezésű kampányát, és foglalkoztunk még a Máji Természetvédelmi Egyesület kitüntetésével is. Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Bakancsot fel címmel, amelyben minden pénteken egy tanösvényt mutatnak be. A Bükkben összesen 52 tanösvény található, így az év minden hetére jut egy új felfedezni való útvonal. a különböző nehézségű útvonalak vadregényes erdőkön haladnak át, és tiszta időben különleges panorámát nyújtanak a Bükk szépségeire. A részletekről Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetője adott tájékoztatást. Műsorunkban most őt hallják. További kellemes rádiózást kívánunk.
Viccesen mondhatnám azt is, hogy megvártuk, amíg 52 tanösvényünk lesz, és akkor minden hétre jut egy. Nem pont így történt, de valójában azt gondoljuk, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és azt, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van. Miskolc egyébként is megkérdette a Bükkvárosa programot, és mi nagyon szívesen csatlakozunk ahhoz, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság a vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Parknak is. Úgyhogy mi szeretnénk megismertetni a lakossággal a Bükki Nemzeti Parkot, illetve hát azért egy kicsit nagyobb kitekintéssel, hiszen a tanösvényeink, az 52 tanösvény az igazgatóság teljes területén találhatók, ami azért Borsod megye, Heves megye és Nógrád megyére is kiterjed a működési területünk. De ezek a tematikus tanösvények azt a célt szolgálják, egyrészt, hogy ki tudjon kapcsolódni a városlakó, vagy aki ide érkezik hozzánk turista, ökoturista, mondhatnánk így is. Másrészt pedig én vallom és szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy a lakosság védje a természetét, a környezetét, ahhoz szeretnie kell. És akkor tudja megszeretni, hogyha meg is ismeri. És nekünk itt van ebben feladatunk, hogy bemutassuk, megismertessük és megszeretessük velük a természetet, illetve a minket körülvevő értékeket. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy természeti élőlények, életközösségek, például felszín alaktani formák. Nagyon fontos, hogy itt Miskolcon is a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nyitott egy új látogatóközpontot 2023 évvégén, ami szintén ezt a cél szolgálja, hogy mutassuk meg azokat az értékeket, ami itt a miénk. Egyrészt ökoturisztikai létesítményeket hozunk létre a tanösvényeken, esőbeállót, pihenőpadokat, illetve tájékoztató táblákat helyezünk el, hát sima és interaktív táblákat is ma már, illetve most már vannak olyan tanösvények, amelyeket digitális tanösvények hívunk, amelyek során nem is helyezünk ki egyébként a természetbe ökoturisztikai létesítményeket, hanem applikáción keresztül tudja lejárni a lakosság, illetve a turista a tanösvény. De alapvetően klasszikusan a tanösvényeken azért a mai napig vannak információs táblák, és ezen információs táblákon közvetítünk üzeneteket is. Hát, és hogyha jól csináljuk, akkor meg el is olvassák ezeket a táblákat, illetve talán még az információ egy része is átmegy. Ez a mi felelősségünk, meg kell tudjuk szólítani a turistát azzal, és olyan információt kell feltenni, ami leköti a figyelmét. Egyrészt a célcsoport meghatározza a tanösvény hosszát, másrészt az útvonal nehézségi fokozata is. Tehát, hogyha nagyon erős a szintkülönbség egy adott tanösvényen, akkor nem lehet olyan hosszat tervezni. Tehát, és azért hát egy nap azért jó, hogyha belefér. Tehát nyilván, hogyha kirándulni indul egy család, akkor az egy napos program lehet maximum. Tehát ilyen szempontból behatárolja. Egyébként mi létrehoztunk egy kritériumrendszert, amelynek során rangsoroljuk nehézségi fokozatok szerint a tanösvényeinket. Úgyhogy a mini tanösvényektől kezdve, például a Szelta Park Látogató Központban létrehoztunk egy jövősvény nevezetű mini tanösvényt, de azt elsősorban, vagy leginkább óvodások, általános iskolások egy természetiskolai modul igénybevételekor ismerik meg, vagy ismertetjük meg velük, míg az igazi tanösvények azok kint vannak a terepen, területen, és azért azok nagyobb lélegzetvételű tanösvények. Egyébként is azt kell mondani, hogy próbáljuk az adott terület jellegzetes élővilágát, felszínalaktanát bemutatni. Tehát az a valóság, hogy egyébként is arra túráznak leggyakrabban, tehát hogy ezt kell figyeljük, és azt mutassuk meg, és ehhez kapcsolódunk rá információval, illetve ökoturisztikai létesítményekkel. És kifejezetten jól áll a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ezzel az 52 tanösvénnyel. Hát azt kell mondjam, hogy nálunk van a legtöbb, és hosszát tekintve pedig több mint 270 kilométer a Nemzeti Park Igazgatóság tanösvényeinek összes hossza, ami azért elég grandiózus szám ilyen szempontból. Minden tanösvénynek van valamilyen különleges üzenete, és olyan egyedi értéke, amelyet szeretnénk megmutatni. Akkor is szerettük volna megmutatni, amikor a tanösvényt létrehoztuk. A szemléletformálás, tehát hogy a magát a természetvédelmi feladatainkat nézzük a Nemzeti Park Igazgatóságon, nyilván vannak a klasszikus természetvédelmi feladataink, de klasszikusnak számít egyébként, és jogszabály által előírt feladatunk a szemléletformálás is. Ennek része az ökoturisztika, és hát ennek meg része a tanösvényhálózatunk. Szóval mindig valami különleges értéket szeretnénk bemutatni. És ezért hívjuk fel a figyelmet most már minden héten egy ilyen tanösvényre. Egyrészt, hogy ismerjék meg, másrészt, hogy próbáljuk egy kicsit sarkalni a lakosságot arra, hogy mozogjanak, aktívan mozduljanak ki a természetbe, és hát közben pedig tanulják meg a környezetüket. Úgyhogy ez egy fontos misszió számunkra. Hát ha a legközelebbit szeretném kiemelni, az egyben a legújabb is, a Szeleta Parktól induló Szeleta tanösvény, amely korábban, vagyis hát egy része, az a korábbi Színva tanösvénynek a része. Nagyon fontos, és nyilván a miskolciak tudják, hogy a Szeleta barlang az egy olyan jellegzetes barlang, amely nem csak a barlang létének okán különleges, hanem abból a szempontból is, hogy a régészeti kutatások során olyan pattintott kőeszközöket találtak, amely annyira egyedi volt, hogy egy egész ilyen pattintott kőeszköz kultúrát elneveztek róla, Szeleta kultúra, ami egy világhírű kultúra gyakorlatilag, és ennek a központját, vagy legalábbis innen nevezték el ezt a típusú eszközkészítést. Na most ezt felfűztük erre a tanösvényre. Tehát egyrészt itt van a Szeleta barlang, másrészt mutatunk meg, azért azt tudja mindenki, hogy Lilafüred milyen egy csoda hely. Most már a világból is kaptunk erre visszajelzéseket, és fent a gerincen a Molnár szikla felett megy el ez a tanösvény, amelynek része a Molnár szikla is, de nem csak hát a legendák kapcsán, amelyek hozzá kapcsolódnak, hanem amiatt is nagyon különleges, hogy nagyon egyedi sziklagyepek vannak például rajta. De ha tovább megyünk, akkor megismerkedhetünk. Több kilátópont is van egyébként a tanösvényen. Lényeges az, hogy aki végigmegy egy ilyen tanösvényen, azért jól érezze magát, és a természetet át tudja élni. Na most eljut egészen a Szeleta zsombóig, ami szintén egy ilyen különleges barlang, és az új része pedig az a Lilafüred másik oldalán, a Fehérkőlápai oldalán jön vissza ennek a tanösvénynek. Gyakorlatilag a Mária sétányon feljutunk egészen a Fehérkőlápára, és hát azon az oldalon a gerincen szintén nagyon különleges értékeket tudunk bemutatni. Például olyan matuzsálem fákat, amelynek egy része már gyakorlatilag konkrétan holtfa, amelynek meg nagyon fontos szerepe van az erdei ökoszisztémában, hiszen ahol ott hagyják a holtfát például, és erre is felhívjuk a figyelmet, az erdőben ott sokkal nagyobb a biodiverzitás. Vagy kultúrtörténeti értéket a Szeleta kultúrán túlmenően ez az ösvény megmutatja például a mészégetés múltját. Mészégető gödröket találunk a tanösvény mentén, amely szintén gyakorlatilag a kultúrtörténeti emlékeinkhez kapcsolódik. Úgyhogy ez egy 21 kilométeres egész napos túra, de hát van egy jó hírem, hiszen leheteltik az autót a Szeleta Park látogatóközpontnál, és hogyha úgy érzik, hogy elég volt, akkor miután lejöttek a Szeleta barlangtól, akkor be lehet fejezni, és egy másik alkalommal a másik felét, vagy fordítva, vagy akár fentről is lehet kezdeni. Tehát ez egy több irányból induló, és a két részét különbe lehet járni olyan típusú tanösvény. De számtalan ilyen tanösvényünk van egyébként a térségben, mehetnénk fel Bükk-Szentkeresztig, úgyhogy én nagyon örülnék, ha minél többen ennek a beszélgetésnek a hatására is indulnának túrázni, és ismernék meg azokat a természeti értékeket, amelyeket még mi szeretnénk megmutatni. De hagyj mondjam el azt is, hogy nagyon fontos tudni, hogy vállalkozások, azok örökbe is fogadhatják ezeket a tanösvényeinket. Gyakorlatilag CSR és ESG tevékenységeinkhez kapcsolódva, ilyen örökbefogadott tanösvény kapcsán közös aktivitásokat is tudunk csinálni, és több ilyen örökbefogadás történt. És amíg ezt a sorozatot nem indítottuk el, addig is hát nyilván vannak visszajelzőseink, és próbáljuk mérni, de most látjuk, hogy mennyire populárisak is ezek, és hogy mennyire figyelik is az ezzel kapcsolatos megjelenő információkat, közösségi megnyilvánulásokat. Ez most látszik, tehát nagyon sok visszajelzést is kapunk erre vonatkozóan. Nagyon fontos, hogy tájékozódjanak a tanösvényről. Minden tanösvényünk részletesen le van írva a honlapunkon, és ráadásul még a maga a nyomvonal is fent van koordinátákban. Érdemes ezt áttanulmányozni, egyrészt pontosan azért, hogy ha egy család elindul, például a gyerekek azok, vagy a család minden tagja képes-e végigmenni, és ezt az adott nehézségi fokozatnak megfelelően végigmenni rajta. Másrészt mennyi időt fog ez igénybe venni, tehát hogy azt is be kell nyilván tervezni, az időjáráshoz megfelelően öltözködjünk, rétegesen öltözködjünk, legyen nálunk megfelelő mennyiségű enni és innivaló, aztán pedig amíg nagyon fontos, hogy érezzék jól magukat a tanösvényen és a természetben. Meglepetést is tartogatunk még, amelyet most nem árulnék el, de minél többen fogják követni az oldalunkat, és figyelik meg azokat a posztokat, amelyek konkrétan a tanösvény, illetve a sorozatunkhoz kapcsolódik, ott meg fognak jelenni olyan információk, amely alapján akár meglepetés ajándékokhoz is juthatnak majd.
Újabb rangos elismerést kapott a Máji Természetvédelmi Egyesület. A Híródíj közönség díját vehette át Lehocki Krisztián, az egyesület vezetője. A Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetség által alapított díj azt üzeni, a jó ügy és a minőség kéz a kézben jár. A híró a helyi értékek és a remek ötletek találkozását jelenti, ahol a társadalmi haszon és a piaci kiválóság együtt jelenik meg. Az idén először kiosztott elismeréseket 10 kategóriában adták át. Miskolc 2 díjazottal is érintett volt. A legsikeresebb kollaboráció díját a Szimbiózis Alapítvány és a Lillafüredi Palotaszálló kapta. A közönség szavazatai alapján pedig a Máji Természetvédelmi Egyesület bizonyult a legjobbnak. Most Lehocki Krisztiánt hallják.
Ezt a Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége hirdette meg, ugye 9+1 kategória volt, ha jól emlékszem. 9 kategóriában a zsűri tagjai döntöttek, a 10. kategória volt a közönség szavazás, ez lényegében arról szólt, hogy egy internetes felületen, egy közösségi média felületen lehetett leadni a szavazatokat, lájkokat. Ebből mi kaptuk a legtöbbet, ha jól emlékszem, 15.600 körüli szavazatot kaptunk, és így a közönség díjat azt mi nyertük meg. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatott minket ebben, illetve szavazatával, vagy akár egy telefonnal is támogatta a munkánkat. A második helyezett 5600 körüli szavazatot kapott, mi lényegében 10.000-rel több szavazatot kaptunk. Hát ugye nekünk azért elég nagy a követő táborunk, egy az állatvédelemnek egy nagyon pici szegletében dolgozunk, de úgy látszik, hogy az embereknek tetszik az, amit csinálunk, ahogy csináljuk, és ez inspirálta őket abban, hogy szavazzanak ránk. Természetesen nagyon örülünk neki, hisz ugye ez egy országosan meghirdetett szavazás volt, illetve ugye azt is elmondhatom, hogy 15.600 ember mögé állt. A többi kategóriában ugye a zsűri döntött, tehát ott rajtuk múlott, és mi nem is számítottunk arra, hogy más kategóriában fogunk nyerni, hiszen voltak olyan alapítványok, egyesületek, akik teljesen más csinálnak, ugye sérült gyerekekkel foglalkoznak, halmozottan sérült gyerekekkel foglalkoznak. Igazából mi nem is akartunk velük versenyezni, hisz van azért egy fontossági sorrend, de végül is a közönség szavazást megnyertük. Nagyon nagy megtisztelés, és nagyon szépen köszönjük. Próbálunk mindig ilyen vegyes csalamádé módjára megnyilvánulni a közösségi médiában, tehát van, amikor ugye híradást adunk, hogy beérkezett egy madárka, ez történt vele, az történt vele, vagy kisemlős is akár, majd amihogy telnek múlnak a napok, akkor a javulást, illetve az elengedést is fel szoktuk tenni. Itt szoktunk feltenni oktató jellegű posztokat is, amik általános dolgok, tehát például, hogy belefagyott-e a hattyú a vízbe, vagy gólyák téli etetése, vagy téli madáretetés, tehát ami általánosságban mindenki tud hasznosítani, akár a kiskertjében is mondjuk egy téli madáretetőnél. Most a hó, illetve a fagy az eléggé bekavart, nagyon sok olyan madár érkezett az elmúlt hetekben, akik amúgy meg nem szoktak, vagy nem ilyen sűrűn szoktak, értem ez alatt mondjuk a szürkegémet, a nagy kócsagot, kicsinálta őket a hó. Igazából ugye most lehetne mondani azt, hogy fel kéne készülni rá, tehát hogy egy madárnak tudnia kéne, hogy mit kell csinálni, de ugye azt nem biztos, hogy mondjuk az a madár életében látott havat. Tehát ugye vannak tavalyi kelésű fiatal madarak, akik eddig szépen eléltek a természetben, látták, hogy hol vannak azok a vizes élőhelyek, ahol ő tud pecázni, kis halakat fogni, bármit fogni. Ugye leesett a hó, 30-40 centi hó leesett, befagyott minden, és akkor mondjuk egy tavalyi kelésű nagy kócsag az életében most lát először havat, befagyott minden, lehet, hogy még látja is a halat úszkálni a víz alatt, csak éppen nem tudja kiszedni, míg mondjuk már egy több évet megélt nagy kócsag, akkor azt tudja, hogy például ilyenkor akkor egy patakpartra vagy egy gyorsfolyású folyóhoz kell lemenni, mert azért az nehezebben fagy be. Általában gázolások szoktak lenni, egerészeivek érkeznek, ugye a múlt héten rengeteg nagy kócsag érkezett, sajnos nagy részük elpusztult, tehát menthetetlen volt. Hattyúk miatt szoktak hívni, hogy befagytak a tavakba, ugye ez nagyon sokszor félre érthető, vagy félre gondolják az emberek azt, hogy befagyott, hisz az, hogy egy madár ül a jégen, az nem azt jelenti, hogy befagyott, azért oda kőkemény ideg kell, hogy körbefagyjon egy hattyú, és utána ne tudjon szabadulni. Szerencsére 90%-ban csak pihentek a jégen, illetve szoktak olyan hívások is érkezni, hogy szántóföldön látnak ilyen növények között hattyúkat, és hogy, mert ugye az emberben az van, hogy hattyú, tó, víz, ugye ők kimennek legelni, ezt konkrétan legelnek az állatok, repceföldekre szoktak kimenni, eszik a földet, eszik a gyökereket, eszik a repcehajtásokat, csak ugye általánosságban azért az emberek fejében az van, hogy a hattyút azt vízen szoktuk látni, ilyen időben azért ők kimennek a szántókra és ott táplálkoznak. Tegnap hoztunk el egy héját, illetve érkezett hozzánk egy héja, az a Teleki Nemzeti Parttól vettük át, azt hiszem Putnokon vagy elgázolták, vagy inkább neki csapódott valaminek. Ugye a héja azért az egy elég bevállalós madár, ő madárral táplálkozik, és még ha a saját életét is, vagy egészségét is kockáztatja, vagy azt az egy akármit megfogja, neki is van egy válsérülése, illetve nagyon erős vérzése volt, amikor átvettük, most már ez szerencsére csillapodott, ki tudtuk tenni egy korterembe, baglyok érkeztek, ugye egerészőjévek szoktak érkezni, volt egy rendőrség által mentett egerészőjév, a mezőcsáti rendőrös mentett egy egerészőjévet, ő azért egy pár napot, 10-15 napot eltöltött nálunk, és pont amikor mentünk elengedni, akkor futottunk össze az emődi rendőrösnek a munkatársával, éppen járőrözött, gyorsan elkaptuk, és mondtuk neki, hogy kollégák mentették mezőcsáton, úgyhogy akkor most az emődiek pedig engedjék szabadon, erre csináltunk egy kis videót, ugye, ha már rendőr fogta meg a madrat, akkor rendőr engedje szabadon, egerészőjévek szoktak érkezni, gázolással, áramütéssel, karvajok szoktak érkezni, kisebb-nagyobb sérülésekkel, énekes madarak, verebek, cínegék szoktak érkezni, itt is vagy ablaknak csapódás, vagy gázolás, vagy az éhhalál miatt kerülnek be. Úgyhogy a tél nálunk az nem olyan vidám, mint a nyár. Ugye nyáron azért nagyon sok cuki állat érkezik hozzánk, kis mókusok, kis madarak, akiket lényegében csak táplálni kell. A tél az nálunk szomorúbb, mert ilyenkor 99%-ban vagy akár 100%-ban sérültek érkeznek. Ugye mi ezt önkéntesen csináljuk, és én senkitől nem várom el azt, hogy munkáját, családját dobja félre, és jöjjön itt bármit is csinálni. Van, amikor van segítség, van, amikor egyedül vagyok, van, amikor a család segít, van, amikor egyesületi tagok segítenek, de hát eddig ugye 10 év alatt megoldottuk, most is megoldjuk ezt a problémát. Ugye, amíg mi nem voltunk, addig is volt madármentésre lehetőség, csak ugye az ember az mindig interneten keresgél, tehát amíg mondjuk nem volt a Máji Természetvédelmi Egyesület, addig is a Miskolci Állatkert, Bükki, Aggteleki Nemzeti Park, illetve a Nemzeti Parkok segítkeztek a mentésben, de szemmel látható, illetve érezhető az, hogy amióta az Egyesület van, azóta mind a beérkezett madarak száma évről évre nő, illetve sokkal nagyobb az érdeklődés. Ugye ez nagyon egyszerűen működik, lehet, hogy valaki sétált az utcán, látott egy kis bajba jutott madarat, beírta, hogy madármentés, ugye így a Nemzeti Parkot nem biztos, hogy ki fogja dobni, és nem tudott neki segíteni, sorsára hagyta. Vagy lehet, hogy még körbe telefonált, és akkor volt segítsége. Amióta vannak természetvédelmi mentőhelyek, van közösségi média, ugye nagyon gyorsan, intenzíven tud terjedni a hír, akár úgy is, hogy valaki feltesz egy posztot, hogy ő talált egy XY állatot XY helyen, és 10 perc múlva vagy 5 perc múlva küldenek neki 6 telefonszámot, amit lehet hívni. Ami még érezhető, hogy ha már edukáció, ugye az eltelt évek során mindig megpróbálunk olyan információkat közölni, hogy mi az, amikor egy madár mentésre szorul, és mi az, amikor egy teljesen természetes dolog történik a természetben. Példának tudom hozni mondjuk a rigófiókákat tavasszal, nyáron, amikor rigókirepülés van. Ugye egy halandónak az, hogy csetlő, botló, félcsupasz kis rigók ugrálnak össze-vissza a kertbe, papa-mama hangosan rikácsol, aki nem ért a madarakhoz, az fogja mondani, hogy úristen, valami baj történt, kiestek a kis rigók, gyorsan összeszedem őket, beszállítom a mentőállomásra, vagy hívom a madármentőket. Ilyenkor ők nem szorulnak mentésre, hiszen egy természetes folyamat zajlik, de ahogy teltek, múltak az évek, és az edukációnak köszönhetően már nagyon sokan tudják, vagy akár egy megerősítő telefonnal felhívnak, hogy hú, Krisztián, amit a múltkor feltettek az internetre, most az zajlik, akkor mi nem kell semmit se csinálni, tessék békén hagyni, és már hallom a telefon végén, hogy örül a hölgy, hisz megjelent a rigópapa és rigómama is eteti a fiókáit. Félve, de mondhatom, hogy azért az emberiség egy kicsit talán eltávolodott a természettől, de azért a természet utat tör magának, hisz most már nagyvárosokban is találkozhatunk olyan fajokkal, akár itt Miskolcon is például a Színva híd alatt nagy kócsagok vadásznak. Picit, hogyha jobban odafigyelünk rájuk, illetve megpróbálunk utána olvasni, vagy akár utána kérdezni tőlünk is, hogy éppen mi zajlik a természetben, vagy hogy működik a természet, akkor kevesebb lesz az olyan hívás, illetve a beavatkozás, ami teljesen szükségtelen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a február 20-ai összeállításunkat, amelyben bemutattuk a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Bakancsot Fel elnevezésű kampányát, és foglalkoztunk még a Máji Természetvédelmi Egyesület kitüntetésével is. Most köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszonthallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől, és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Kelemen Tamás egri állatvédőt, a mikrofonnál Tikovics Ernő, már mi az egyik oldalát életi, mert a másikon te vagy, és azon apropóból találkoztunk, hogy a napokban, tehát amikor beszélgetünk is, zajlik a vetési varjak települési kolóniáinak felmérése, amelybe a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület idén bevonta egyrészt az önkormányzatokat, másrészt a lakosságot is, hogy felmérjék a varjak számát, és egy űrlapot is mellékeltek a felhíváshoz, amelyet visszaküldve, és majd azokat összesítve megtudhatjuk, hogy hol mennyi varjú él. Miért kell őket most fölmérni? Mi a probléma a varjakkal?
Mint általában az ember-állat találkozás vagy konfliktus helyzetek 99%-ánál ez elmondható, itt sem a varjúval vagy az állattal van elsősorban a probléma, hanem ahogy én hívom az ilyen redőnygazdikkal, akik meglátnak egy madár piszkot a méregdrága csili-vili velúr burkolatú különböző kültéri kacabajkáikon, és már úgy telefonálnak be az önkormányzathoz, hogy hordákban jár a galamb, falkákban bűnözik a varjú, hódhától lovagol a mosómedve, és körülbelül ilyen szintű katasztrófa víziókat vetítenek elő. Na és sajnos mindig van olyan ember vagy embercsoport, aki erre ráharap, hogy na most nézzük meg, hogy vajon milyen rettenetes mennyiségben állnak elő településen állatok. Csak azt felejtjük el, hogy ugyan már unásig ismételgetett és sokszor téves frázis, de a varjúfélékre pont jellemző, hogy az ő életterüket, élőhelyeiket már elvettük vagy lecsökkentett. Tehát ahol még létezhetne varjú, ott például a mezőgazdasági monokultúra permetezett ültetvényei nem kínálnak olyan gazdag táplálékbázis, mint régen, viszont az élőhelyek is ezzel együtt szűkülnek, egyre több területet építenek be. Ugye a vetési varjú nem szereti a nagy kiterjedésű zárt erdőket, ő tipikusan az alföldi vagy alföld peremvidéki kis erdőfoltok lakója. És ha ezeket kitermelik, hogy ott létesüljön valami, akkor mit csinál a varjú? Keres magának másik élő helyet, olyat, ahol lehetőleg nem bolygatják, akár legálisan, akár illegálisan nem vadásszák, és hasonlít az eredeti élőhelyére. És egy nyugodtabb részen fekvő városi fasor, vagy éppen egy kisebb, nagyobb fákkal rendelkező, de ritkásabban beültetett városi park, az tökéletesen megfelel egy vetési varjú kolónia megtelepedéséhez.
De ha beköltözik a városba, lakott területre, úgymond a civilizációba, az ember környezetébe, az azért vezethet konfliktusokhoz.
Na most, ha bekerül a városba a varjú, ugyanazt tudom mondani, mint bármelyik városi madárnál vagy állatnál, először is hálát adok a Jóistennek, hogy a vetési varjú védett, mert jó, magyar szokás szerint, ha nem lenne az, már szerintem alig lenne belőle mutatóban, mert sajnos vagy nem sajnos a varjú hangos, a varjú károg, piszkít, tehát képes az embereket zavarni. Na most általában azoknak az embereknek, akik úgy gondolják, hogy a világ körülöttük forog, ezt elfelejtik, és ha varjú oda mer fészkelni, és piszkít, és károg, az már országos botrány, és rögtön elkezdenek az adott önkormányzat felé zömmel hisztérikus telefonokat megereszteni, hogy itt azonnal csináljon valaki valamit, mert ők képtelnek együtt élni a varjakkal. Ez általában, ha egy több száz fős kolónia lenne, még valahol érthető is lenne, de általában ilyen 10-20 fészkeket jelent, nagyon maximum, de inkább a 10 vagy még annyi se felé tendálva, amikor ilyen esetekkel találkozhatunk. Illetve a repülni tanulás időszakában a kisvarjú kiugrik, kiesik, kipottyan a fészekből, leesik a fáról, nem tud még repülni, csak a talajon szaladgál, csapkod, sok ember úgy gondolja, hogy na ő ezt megfogja, és arrébb teszi, vagy ami még rosszabb, elviszi magával haza, per mentőhelyre, per ki tudja, hogy hová. De ilyen esetekben legtöbbször meg sem kellene fogni, csak arrébb terelgetni, ugyanis ha rámarkolunk egy varjú fiókára, akármilyen finoman is csináljuk, ő károgni fog, vészjelző hangokat fog hallatni, oda hívja a szüleit, vetési varjú esetében talán a többi családtagot is, akik akár az ember felé támadás imitálva közel repülhetnek, vetési varjú esetében ritkán, de dolmányosnál az is megfigyelhető, hogy rákoppint az ember fejére, netán vetési varjaknál viszonylag gyakori, hogy ürülékkel megpróbálják a támadót elriasztani, akár direkt, akár indirekt módon a stressz okozta felgyorsult anyagcsere miatt, tehát itt is, ha nem fognánk meg azt a kis madarat, nem történne semmi probléma.
Jól elbeszélgettünk volna arról, hogy mi a konfliktus helyzet a lakosság és a varjak között, vagy mi okozza a konfliktust az emberek és a varjak között, de te azért ezt úgy kicsit nagyvonalúan kezelted, és a varjak pártjára álltál, tehát te a varjakkal vagy.
Egyértelműen, tehát amit mi emberek már a természetnek okoztunk, ahhoz képest, ha most a természet anyát, mint személyt kezelnénk, megköszönhetnénk neki, hogy idézőjelbe csak egy kis varjút kaptunk vissza, azért cserébe, amit már mi a természettől elvettünk. Tehát a természet egy egység, annak mi is a részei vagyunk, abban nem nyúlhatunk bele úgy, hogy az nem változna meg valahogyan. Ha nem bolygatnánk a természetet, magát a relatíve viszonylag érintetlen élő és táplálkozó helyeket, nyilván egy vadállat sem lenne olyan buta, hogy az általa legrettegettebb lény az ember közelébe merészkedjen, kivéve ha etetéssel becsologatjuk, mint sok esetben az énekes madarakat, vagy sajnos mostanában például a rókákat, de ez már egy másik téma, ezek opportunista állat. Viszont ott tartunk már, hogy zavar mindenkit a mentőautó, a szomszéd kutyája, ha fölötte lévő lakónak kopog a cipője a parkettán, ha hajnalban fütyül a rigó, ha károg a varjú, tehát én szép nem szép ezeket már nem veszem komolyan, mert manapság a legtöbb ember már annyira elidegenedett a természettől, hogy már azt, hogy valaminek hangja van, szaga van, mozgása van, már egy zavaró tényezőként értékeli, és ami nem a napi televíziós sorozata, azt legszívesebben kizárna az életéből, és egy steril buborékban létezne, az élet nem így működik. Tehát ha nem szeretnénk varjút a városba, akkor hagyjunk nekik természetet. Ha nem hagyunk nekik élőhelyet, kitermeljük az utolsó kis facsoportokat, mert úgy gondoljuk, hogy ő majd átköltözik máshová, igen, máshová, az ő saját szempontjai szerint. Olyan helyre, ahol nem fogják őt vadászni, nem fogják bolygatni, de nem túl zárt az élőhely ahhoz, hogy ő biztonságban érezze magát. Tehát egy vetési varjú, aminek a neve is az, hogy vetési, soha nem fog beköltözni egy sűrű sötét klasszikus értelemben vett sűrű sötét erdőbe, ahová a holló fészkelni jár, vagy akár a dolmányos varjú képes, mert ő más élőhelyeknek a madara. Neki sokkal szimpatikusabb egy városi kis liget, mint egy sötét, zárt erdőség, ami relatíva a mi szempontunkból, mi szemünkkel alkalmas lenne neki, de ő onnan, ha például megjelenik egy héja, esélye sincsen gyorsan kirepülni, vagy védekezni. Viszont, mint mondtam, én már az életben nagyon sok mindent láttam, nagyon sok olyan helyre mentem, ahol jaj, úristen, megjelent a galamb falka, nem is messze most innen, ami helyszínünktől is volt egy olyan eset, hogy egy úr hívott fel, hogy galamb hordák randalíroznak az erkén, és azonnal mentsük meg. Felmentem nagy erőkkel, galambszállító ládával, hálókkal, és találtam 2 darab fiókát. A varjú helyzet általában pontosan ugyanígy néz ki, van 5 darab varjú fészek, benne 2-3-4 fiókával fészkenként, reggel és este, amikor ők úgymond beszélgetnek, egymást hívják, kárognak. Na akkor hirtelen az ember talál egy bűnbakot, miért nem tud aludni, eszébe nem jut, hogy tegnap rossz napja volt, eszébe nem jut, hogy amúgy sajnos stresszes az élete és nem nyugodtan alszik, nem, a varjúra kell haragudni, mert éppen az van jelen. Nagyon sokszor láttam már ilyen és hasonló eseteket, és ha eltűnt a varjú, ugyanezek az emberek egy idő után elkezdtek másra panaszkodni, kezdve a mentőautótól a lentugató kutyáig, vagy a játszótérrel játszó gyerekekig. Tehát a varjú konfliktusról beszélünk, érdemes megemlíteni, hogy hányszor volt már olyan probléma is az országban, hogy egy-egy lakó közösség elkezdett aláírás gyűjteni játszótér vagy kutyafuttató arrébb telepítésére, az sem voltak képesek tolerálni. Tehát én, ha szép, ha nem szép, ezeket az embereket, akik képesek egy varjú család miatt bosszankodni, én a magam részéről egyszerűen nem tudom komolyan venni. Nyilván ez egy saját vélemény, de én még olyat nem láttam, hogyha ilyen helyen is jártam az életbe, napi 1-2 óra, vagy 2-1-2 óra reggeli-esti károgás leszámítva érdemi, nem tudunk aludni jellegű folyamatos zavaró zajhatás keletkezett volna. Ahhoz egyszerűen egy akkora varjú kolónia kellene, ami egyszerűen egy városi parkban, vagy 2 házsor közötti fásításban egyszerűen nem fér el. Tehát egyszerűen nem tudnak akkorára duzzadni. Lehet, hogy 1-2 lakót, akinek pont az erkéje vagy az ablaka előtt van, előfordulhat, hogy ténylegesen zavar. De az esetek döntő többségében általában ezek szoktak a problémákra, lekakált autó, lekakált járda, ami sajnos nem megfelelően, nem elég felelősségteljes kutyatartás, hajléktalanok, kóbormacskák, nyestek, mi egymás miatt is ugyanúgy keletkezhet.
Most éppen talán a hallgatók nem hallják, de énekelnek a madarak, és ez az időszak, a fészkelési időszaka a vetési varjaknak is. Itt Egerben van ebből probléma?
Egerben én még vetési varjút csak átvonulóban láttam. Vetési varjú számára ez a hegyvidéki terület effektíve nem alkalmas. Legalábbis, ha egy bizonyos adag meg is telepedne belőlük, ők jobban szeretik a laposabb alföldi síkvidéki területeket. Eljöhet még az idő, hogy a vetési varjú ezen a részen is megtelepszik, ahogy például a hollók is meghódították már az alföldet, de jelen pillanatban érdekes módon a vetési varjú a többi varjú fél évvel ellentétben még mindig inkább az alföldi régióhoz közeli településeken telepszik meg, mint hogy meghódítsa magának akár a hegyvidéki, hegyaljai területekhez közeli természetesebb élőhelyeket, ami számunkra furcsának tűnhet, de nyilván ő tudja faji szinten, hogy mit csinál, hol talál meg magának olyan életfeltételeket, ami számára megfelelő, hol nem fél a ragadozók támadásaitól, ami nyilván minden faj arra próbál törekedni, hogy ne legyenek ragadozók a közelében, ezzel így van a varjú is, meg minden más is. Tehát valószínűleg eljön még az idő, amikor a környéken fog egy-két pár vetési varjú fészkelni, próbálkozni. Jelenleg én még csak átvonulóban láttam konkrétan Eger területén vetési varjút, egy-két példányt, egy-két csókát, mindig lehet látni, legalábbis minden évben valahol a környéken felbukkan. Itt marad, érdekességképpen meg lehet őket nézni, de én még megtelepedni, fészkelni, vagy úgy aktívan jelen lenni a környéken nem láttam őket.
Köszönöm szépen Kelemen Tamás egri állatvédőnek, hogy elbeszélgettünk. Ez alkalommal a vetési varjak kolóniáinak megtelepedéséről a lakott területen. Most fellém evett Ilyen kutya nincs is című könyvének 34. része hangzik el. A felolvasó Tóth Levente színművész.
A ház döngölt padlójú pincéjében tároltuk a télire eltett zöldséget és a befőtteket, továbbá egy hatalmas ládát teli Prince Edward almával. A pincének a szabadból is nyílt ajtaja két tömör vastag szárnyal, amelyet a fagy eljövetele ellen szorosan bezártunk és szigeteltünk. Papa meg én egy teljes vasárnapot áldoztunk arra, hogy az alapozásban tátongó rengeteg rést, lyukat, üreget eltömítsük, s mire végeztünk, jószerivel egy egér sem juthatott se be, se ki. Ebben az időben egy Hanna nevezetű szolgáló dolgozott nálunk, akit meg nyugatról hoztunk magunkkal. Hanna az a fajta búzán felnőtt, velejéig megbízható fehér nép volt, akiről a préri joggal nevezetes, de mitagadás túl sok észre nem áldotta meg a teremtő. Kárpótlású viszont roppant élénk, bár kissé kiszámíthatatlan képzelőerővel bírt. Könnyedén szökkent át a káprázatok világába, a természet fölötti nem volt idegennek is, mikor megállapította, hogy az almásláda szintje rendhagyó gyorsasággal csökken, megmozgatta fantáziáját, majd szabályos vádat emelt Korcsi ellen. Igazán lenyűgöző képet varázsolt lelki szemeink elé. Úgy szólván láttuk kutyánkat, amint utat rág magának a ládához, és a hosszú téli éjszakákon szorgosan majszolja egyik almát a másik után. Őszintén mondom, csak nem sajnáltuk, hogy ez képtelenség volt. Miután Korcsi kiesett a rostán, Hanna átmenetileg eltanácstalanodott, de nem sokáig. Hanna soha nem adta fel csak úgy egy könnyes, egy szép napon a reggeli mellé meghökkentően egyedülálló megoldást szolgált fel nekünk a fogyatkozó alma készlet problémáját illetően. Letette papa elé az apkásás tányért, és szívélyes tájékoztatást is mellékelt hozzá. Ma azok a hazajáró lelkek már fézabálták a fele ómát. Papa finnyásan játszadozott egy darabig a gondolattal, majd enyhén megborzongva a kására merett. Engem keményebb fából faragtak. Miféle hazajáró lelkek, tudakoltam. Hanna nyájasan leereszkedő pillantást vetett rám. Hát az óma lelke, na, magyarázta türelmesen. Már kis híja az egészet felzabálták, amit az úr a királyfitól hozott, azt a csumákat meg szanaszét pökötték. Ezek után kénytelenek voltunk tüzetes kivizsgálásba bocsátkozni, és Hanna mély megkönnyebbüléssel, bár legalább olyan csalódottan fogadta, amikor értesítettem, hogy nincsenek hazajáró lelkeink, csupán egy bűzös borz tanyázik a pincében. Ez a szelíd lelkületű jószág minden bizonnyal egészen kivételes életet élt, még be nem sikerült börtönöznie magát Télire a pincénkbe, ugyanis bundája egy csöbb bűzt sem árasztott. Zseblámpám kutató fénycsúvája a befőttes szekrény alatt talált rá. Sem neheztelésnek, sem bosszúvágynak nem adta jelét, nem rémült meg, nem készült támadásra, sőt, szinte bocsánat kérően hunyorogva húzta be a fejét. Feltehetőleg régóta abban a hiszemben élt, hogy eszünkben sincs ártani neki. Elég ütődöttek voltunk, hogy néhány napig azon törjük a fejünket, milyen úton, módon távolíthatnánk el a pincéből. Korcsi, aki szintén tudomást szerzett valahogy a borz jelenlétéről, persze tüstént kiagyalta a maga tervét, és mindenáron valóra is akarta váltani, olyannyira, hogy hajszál híján lyukat kapart a pinceajtóba. Mi azonban nem bíztunk a kíméletességében. Szerencsére hamar észhez tértünk, és inkább fegyverszünetet kötöttünk a borzzal, amúgy is jóval több almánk volt a kelleténél, és mivel a borz láthatólag barátilag viselkedett, úgy véltük a legjobb megoldás, ha kiki él, ahogy tud és akar. Minden a legnagyobb rendben ment. A borz továbbra is ott üdült a zöldséges pincébe, annyi almát zabált, amennyire kedve szottyant, és hova tovább egyáltalán nem számított rendkívüli esetnek, hogy még valamelyikünk a krumplis zsákban kotorászik, valamicskével odébb a borz csámcsog egy almán. Ez a békés, harmonikus állapot alig, hanem tavaszig, vagyis a borz önkéntes távozásáig is eltartott volna, ha nincs a világon egy bizonyos illető, akivel egyébként soha egyikünk sem találkozott személyesen. Bevallom, még a nevére sem emlékszem, de tudom, hogy az USA valamelyik déli államában él. Az illető a szaktudósok ama válfajához tartozik, akik olyan öntudatossággal írnak könyveket, tanulmányokat a madarakról, meg egyéb állatokról, hogy tökéletesen meggyőzik az olvasót, miszerint a szerző a leírt élőlényeknek legrejtettebb gondolatait is ismeri. Ez az egyén az egyik jó nevű vadászati szaklapban valamivel karácsony előtt közzétette egy cikket a bűzös borzokról. Én is elolvastam, és mély hatást gyakorolt rám. A szerző egy bombabiztos eljárás dolgozott ki a borzok kordában tartására, és a maga végtelen nagy lelkűségében megosztotta titkát a világgal. A módszer lényege nem volt egyéb, mint egy szimpla kerti locsoló tömlő. Az illető felfedezte, hogy a tömlőt pár centiméterrel a borz mögé kell irányítani, oly módon, hogy a vízsugár a földet érés után enyhén felverődjék, mert nem született még olyan borz, amelyik ettől ész és viszonzás nélkül el ne kotródna. A szerző a hamisítatlan borz észjárás alapján indokolta az elv hatékonyságát. A borz érzékelése szerint írta, ez a bántalom természetes eredetű, s ezért sürgősen továbbáll, anélkül, hogy megtorlásra gondolna. Még egy teljes hét választott el a karácsonyi vakációtól, és a tanítás utolsó napjait már úgy untam, hogy majd belegebettem. Hanna meg én rostokoltunk csak otthon, magányosan, mert szüleim a kötelező háromnapos udvariassági látogatást tudták le apai nagyszüleimnél Oakville-ben. A cikk elolvasása után félretettem az újságot, és lementem a pincébe. Enyhítő körülményként hozhatom fel mentségemre, hogy legalább módszeresen jártam el. Mielőtt bármihez hozzákezdtem volna, először is kifeszítettem a külső pinceajtót, és csak ezt követően vonszoltam le a pincébe a locsoló tömlőt, hogy rákapcsoljam a mosókamra vízcsapjára. Aztán ellenőriztem, hogy a slag megfelelően köpi a vizet, majd áthúztam a zöldségtárolóba, s miután felderítettem a borz tartózkodási helyét, közvetlenül a feneke mögött kezdtem csapatni a vízsugárral a keményre döngölt talajt. Rövid ideig tartó döbbent rohangászás után a borz sebesen kicsörtetett a zöldségtárolóból, és a központi fűtés ósdi kazánja mögött keresett menedéket. Ügyesen nyomon követtem a vízsugárral, és apródonként a pince nyitott ajtaja felé szorítottam. Ment is szegény boldogtalanul, s mint szerző megjósolta, valóban nem gondolt a megtorlásra. A végső győzelem már kis hián a kezembe volt, amikor felpillantottam a pincehajtóra, hogy lássam, nincs-e valami akadály a borz útjában, és a fagyos kék égbolt négyzetébe keretezve korcsi pofája tündökölt felém. Észrevettem azt is, hogy ugrani készül, és hirtelen egész agyműködésem megbénult, mert látomásszerűen feldrémlettek előttem az immár elháríthatatlan következmények. Ösztönösen feljebb emeltem a locsoló tömlét, hogy megcélozzam vele korcsit, de megfeledkeztem arról, hogy kettőnk közt a borz kocog kifelé, így aztán az elmozduló vízsugár pontosan telibe trafálta és fel is borította a szerencsétlent. Korcsit sem tévesztettem el, de hoz már késő volt, hogy sem ez bármit is változtasson a helyzeten. Könnyek vakítottak el. A tébolyú dű és a gyötrelem könnyei, de nem érdekelt. Csak lóbáltam a slagot, megkülönböztetés nélkül locsoltam a csatatérré vált pincébe ide-oda kóvájgó korcsit meg a borzot. A borz önvédelmi sugárvetőjének egy-egy lövedéke olykor eltalált, és támolyogva hátráltam a pinceajtó felé, de minden alkalommal visszanyomultam, és még ádázabbul folytattam a harcot. Így űztük, hajszoltuk egymást oda-vissza, előre, hátra, körbe-körbe, hol a zöldségtárolóba, hol a mosókonyhába, hol a kazánhoz, hol a pince lépcső alá. A levegőben csak gyűlt a pára, s a magányos villanykörte fénye már alig birkózott meg a sűrű, sárgás homállyal. Korcsi volt az első, aki bedobta a törölközőt, és kirohant az udvarra nyíló ajtón. A tulajdon véd erejének hatásfokába belerokkant, teljesen kimerült borz szinte haladéktalanul követte. Ott maradtam egy szál magamban, kezemben a még mindig vizet okádó slaggal. Síri csend támadt, amelyet valahol fent, magasan, fölöttem Hanna velőtrázó hangja tört meg. Szentséges szűzanyám, harsogta, szentséges szűzanyám, én elpucolok innen! Ami azt illeti, Hanna végezetül mégsem pucolt el, de pusztán azért, mert túl messzire vetődött Saskatchewantól, és halvány gőzesen volt, merre keresse elvesztett honát. Nem, innen nem volt menekvés egyikünk számára sem. Az éjség, a nyomorúság hosszú időszaka köszöntött a házra. A farkasordító hideg ellenére ki kellett kapcsolni a kazán, mert szinte kézzel fogható illatfelhőket szippantott fel a pincéből, amelyek a fűtőtestek jóvoltából szabadon keringtek, terjedtek a lakásban. Hiába tártunk szélesre minden ajtót, ablakot a fagyos téli szeleknek, a pincéről nem múlt el az átok. A vízzel vegyített borzolaj olyan mélyen itatta át a földpadlót, hogy azt hiszem, máig sem párolgott el belőle teljesen. Ami a szomszédainkat illeti, hát nem igen sereglettek körénk, hogy támogassanak bal sorsunkba, sőt, még nagyobb távolságot iparkodtak tartani. Véletlenül meghallottuk, amint egyikük hangot adott a közvéleménynek. Jaj, mi egyebet várhatna az ember az efféle népségtől, amelyik képes egy ilyen házba lakni? Jegyezte meg önelégült kárölömmel a derék szomszédasszony. Világosan kitetszett, hogy az ő felfogása szerint a kultúra meg a bűzös borzok elválaszthatatlanul összetartoznak. Szüleim nem büntettek meg tetlegesen, de ragaszkodtak ahhoz, hogy az eseményt követő napon is elmenjek iskolába. Úgy szóval térden állva könyörögtem irgalomért, de nem kegyelmeztek. Csigalassan vánszorogtam el, lehajtott fejjel. Dermesztő hideg volt aznap, és az iskolát túlságosan is befűtötték. Még a táskákat sem pakoltuk ki, amikor másfél méteres körzetben kiürült körülöttem minden pad. Én meg csak ültem, feszengtem kényszeredetten, boldogtalanságom magányos szigetén, míg végül a tanárnő, Miss Leatherbottom volt a neve, kihívott a katedrához, és a kezembe nyomott egy cédulát. A szöveg szabatos volt és velős. Ennyi állt rajta. Menj haza! Az ekkortájt átélt megaláztatás alig elviselhető teherrel nehezedett rám, de valósággal eltörpült ahhoz a lelki gyötrelemhez képest, amely néhány évvel később lett osztályrészem, ismét csak korcsi és borzok iránti végzetes szenvedélye miatt.
Ferli Mavet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 34. részét Tóth Levente színművész olvasta fel. Ezzel már az Erdő fohásza véget ért. Búcsúzom tehát a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a